94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Negyven fok feletti hőmérsékletet mérnek Szicília és Szardínia szigetén, de Olaszország többi részén is rendkívüli hőség várható legalább 10 napon át a közölt előrejelzések szerint. Az Afrikából érkező forró levegő leginkább a szigeteken érezteti hatását. Szicíliában és Szardínián akár 43 fokig is emelkedhet majd a hőmérő higanyszála. Itthon idén-nyáron már másodjára van érvényben a vörös kód a nagymeleg miatt, közölte a gondoskodás politikáját felelős államtitkár a Facebook oldalán. Fülöp Attila megismételte, minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcánbajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének. Egy ukrán lap, a Jevropejska Pravda szerezte meg, állításuk szerint ezt. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, hogy a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálna az ukrán erők rejtett átcsoportosítását és átszervezését. Emellett Moszkva kész a vélemény cserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölt a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsik szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalnak róla holnap. Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írta Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az Európai Unió évente frissíti listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. A kínai elnök felszólította a nemzetközi közösséget és a nagyhatalmakat, hogy segítsenek megteremteni az ukrajnai háború enyhítéséhez szükséges feltételeket, elősegítve a Kijev és Moszkva közötti közvetlen párbeszéd újraindítását. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Xi Jinping erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott pekingi találkozóján beszélt, ahol a két vezető a háborús helyzet enyhítésére tett békejavaslatokról tartott megbeszélést. Orbán Viktor szólt arról, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban. Kínából egyenesen az Egyesült Államokba ment a magyar miniszterelnök, Washingtonban ma kezdődik a NATO csúcs találkozó. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelő rendszer, élén kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozott a belosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. Új vidékfejlesztési pályázati felhívás jelent meg 1 milliárd 600 millió forint keretösszeggel, jelentette be a mezőgazdaságért is felelős államtitkár. Ez a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára biztosít lehetőséget értékteremtő tevékenység végzésére, a mezőgazdasághoz kapcsolódóan, ismertette Feldman Zsolt. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott, jelentette be a szaktárca. Hangsúlyozták, minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészetet, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet szerdán hajnalban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Lilionfi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bajzát Ferenc atyánál látogatásban vagyok a Kövi Szűz Mária templomhoz tartozó plébánián, amely egy szempontból biztos első az országban. A legzajosabb, legforgalmasabb helyen levő plébánia valószínű, de itt hála Istennek bent csend van, itt a Szentendrei úti hatsávos út mellett egy kis eldugott helyen. Sose tudtam, hogy hol a plébánia, a templomot látni a hévről is, meg a útról is, de ez úgy megbújik a felüljárónál. Feri atya, mióta laksz itt?
4 éve mentem nyugdíjba, a második nyugdíjamba. Ugyanis előtte Józsefvárosban voltam, és amikor Bíboros atya 75 éves koromban azt mondta, hogy elmehetsz nyugdíjba, válasz, hogy melyik papi otthonban szeretnéd tölteni életed utolsó részét, akkor én úgy gondoltam, hogy Fehérvárra megyek, azonban másnap az érsekségtől Bíboros úr telefonált, mondván, hogy vissza a nyugdíjazás, még szeretném, ha néhány évig ellátnád Óbuda hegyvidéket.
Ott találkoztunk legutóbb, ott látogattalak meg, azt hiszem.
És ennek eredményeként 6 évet ott töltöttem, ez volt az első nyugdíjas időszakom. Utána következett a második, ahol most vagyok, ez már a 4. esztendő, ami kiválóan alkalmas arra, hogy saját dolgaimat rendbe tegyem, és készüljek az örökké valóság számára, mert el lehetne ugyan jutni egyszerűbben jó Istenhez, mondván, hogy hát hagyom magam a papi otthonban, és ott meghalok, de azt hiszem, hogy az Úristen azt várja tőlem, hogy életem utolsó percig szolgáljak, mert ez az én hivatásom.
Tehát lelkipásztori munkát most is végzel itt a plébánián?
Igen, mégpedig a gyóntatásban főleg, de szentmiséket is mondok, így tudom segíteni Szili András atyát, aki ennek a plébániának a vezetője, amellett, hogy ellátja a Békásmegye Rófalut, számára az én segítségem sokszor úgy érzem, hogy talán nem, de biztos, hogy sokat segít a munkában.
És éppen egy angol nyelvű biblikus folyóiratot lapozgattál, mikor jöttem, tehát angolul is tudsz olvasni.
Azért tettem ezt, és azért teszem, mert egy nyugdíjas pap és idős pap testvéreimnek üzenem, akik a rádiót szívesen hallgatják, nem szabad megállni szellemileg egy pillanatig sem. Így volt az, hogy nyugdíjba mentem, és az egyik atya azt mondta, hogy ha éjszaka felébredsz, akkor sorold el a magyarországi egyházmegyék főpásztorait. És ha nem tudod elsorolni, akkor nagyon restelkedj, mert az annak a jele, hogy bizony az Úristen magához fog szólítani. Így én most itt vagyok a Kövisszűz Mária plébánián, szorgalmasan segítek az atyának, a Szili András atyának. Nagyon sokat gyonthatok, ez egy olyan vidék, ahol az emberek gyónnak. Nagyon sokan jönnek, és lelki beszélgetés is nagyon sokszor van. És a karitász munkám, mert a bibliai könyvek, folyóiratok, újságok tulajdonképpen megmaradtak nekem, ezt is Londonból kapom, ezt az angol nyelvű írományt, segítenek abban, hogy a gyondatószékben, a lelki beszélgetésekben nagy csendben próbáljam szolgálni az Urat és az embereket.
Egy időutazásra szeretnélek meghívni téged. Átküldtem neked e-mailben Bolberic Pál kispapkori naplóját, tulajdonképpen egy lelki napló, az Esztergomi szemináriumban jegyezte föl azokat a szempontokat, a lelki olvasmányélményekből idézeteket, amelyek az ő papság fele való útkeresésében, illetve elmélyülésében úgy érezte, hogy szempontok. Tehát egy nagyon izgalmas olvasmány, és több olyan atyának elküldtem ezt a szöveget, aki kortársa, idősebb vagy fiatalabb egy-két évvel, de az 60-as évek első felében az Esztergomi szeminárium küszöbét koptatta, és hát te is átnézted a szöveget, és hát szeretném, hogyha azokat az gondolatokat, emlékeket, amelyek ennek olvasása közben fölidéződtek benned, megosztanád velünk. Sajtó alá rendezem ezt a szöveget, és hát ehhez kell, hogy a mai olvasó többet lásson abból a korból, mint ami pusztán Bolberic atya diákkori vagy szeminaristakori eszmélődésének lenyomata. Ezért vagyok itt nálad.
Bolberic atya írását elolvastam. Egy könyvnyire való anyag, rengeteg okos értelmes gondolattal. Amit eredendően megtanultam olvasás közben, hogy egy tudós filozófus, egy teológus, egy nagyon jó pap, aki nagyon szerette az Úristent és az Úristen is őt, csak úgy tud élni, hogyha ő nap mint nap a gondolatait, érzéseit egy mondatban összefogalmazza. Éppen ezért, aki majd olvasni fogja Bolberic atya könyvét, az örüljön annak, hogy nem egy regény, nem egy novella, vagy valami más elméleti eszmefuttatás, nem. Bolberic atya egész világának a visszatükröződése az, amit én ebből az írásból kiolvastam. Egy teológus, egy filozófus, egy jó pap az Úristennek így tud szolgálni, ha így készül a papságára, hiszen akik olvasni fogják könyvét, azok tudni fogják azt, hogy ezt ő kispap korában fogalmazta meg.
Téged mikor szenteltek, mert attól számoljuk vissza azokat az éveket, amikor te az Esztergomi szemináriumban voltál?
Néhány nappal ezelőtt volt a papságomnak az évfordulója 1962-ben szenteltek, még nagyon-nagyon régen, és ugyan nem emlékszem rá, hogy Boveris atya akkor kispapként asszisztált, vagy éppen csak ott volt a teológusok között, csak egyet éreztem, hogy boldogan választom azt a hivatást, aminek a leírását, filozófiáját, teológiáját Boveris atyától visszakaptam.
1961-ben kezdte Boveris a teológiát, tehát egy évig lehettetek együtt valószínű az esztergomi falak között.
Igen, egy évig volt ő, és ez úgy történt, hogy nem szoktam ezzel dicsekedni, de tudni kell azt, hogy a mi nemzedékünk az alaposan próbára tett nemzedék volt. Ez biztos tetszett az Úristennek, ugyanis 1959-ben a központi szemináriumból kitettek bennünket, elbocsájtottak. Sose felejtem, Jó Schwarzenegger Arthur, kormányzó úr, amikor azt mondta, édesfiam, ő mindnyájunkat így nevezett, nem maradhatsz a szemináriumban, akkor én legszívesebben elsírtam volna magam, mert valami olyan nagy öröm volt az kispapként készülni a szemináriumban, a papságra, a szentelésre és a papéletre. Ezt tapasztaltam Boveris atyánál is, úgyhogy akik olvassák könyvét, azok örülni fognak annak, hogy találkozni lehet a lapokon keresztül egy fiatallal, aki örömmel készült a hivatására, mert számára az volt a legfontosabb. A Boveris atyával való beszélgetés, találkozás, azt én gondolkoztam rajta, hogy mikor és hogy is történt először. Ő a szemináriumba később került be.
Igen, két évig az ő osztály, Antal József volt az osztályfőnökük, és az egész osztály el voltak tiltva, mert egy október 23-i néma tiltakozás miatt ügy lett a dologból, és akkor két évig autó karosszéria lakatos szakmát tanult Boveris, azt hiszem.
Boveris atya miközben autót szerelt, közben filozofált és imádkozott. Többször tettem föl neki a kérdést a szemináriumban, pontosan tudván az ő úgymond előéletét, hogy mi volt a több, a szerelés vagy az imádság. Azt mondta, ilyen kérdést nem lehet föltenni. Mind a kettő fontos volt, mert szereléssel tanultam meg imádkozni, és az imádság miatt tanultam meg dolgozni.
Ez frappás, ez nagyon jó, amit...
Ennyit mondott különben, Boveris atya ilyen úgymond frappás volt. Ez annyit jelentett, hogy mindig volt egy jó mondata, egy gondolata, amit érdemes volt megjegyezni és elfelejteni. Mert az ő világa olyan volt, hogy értsék azok, akik olvassák a könyvét, hogy egyszerűen nem lehet követni, nem lehetett régen se követni a gondolatait, mert száguldott, növekedett, és minél idősebb kispap volt, annál inkább került, éreztük közelebb az Istenhez.
Nem tudom, nem te említetted a telefonbeszélgetésünkben, hogy a magyar iskolának voltál elnöke, és úgy is kapcsolatba kerültetek. Az hogy volt?
Hát az úgy történt, hogy amikor visszamentem a szemináriumba a következő esztendőben, az előjárók azt mondták, hogy te leszel a magyar iskola elnöke, magyarul értelmes magyarokról, kereszténységről, Magyarországról szóló műsorokat állíts össze. Uh-huh. Mondom, én erre egyedül képtelen vagyok. Nem baj, majd a Boveris, ugyanis a Boverisnek akkor már volt neve a szemináriumban, a teológián. Így történt az, hogy meghívtuk Pilinszky Jánost például. És Pilinszky a maga, hogy mondjam, nagyon egyszerű viselkedésével kereste, hogy hova rakta a papírját, amit ő nekünk akart felolvasni, végül az egyik nadrág zsebében volt, de a többiek is, akik jöttek, teológusok, filozófusok, mind-mind ilyen végtelen egyszerűen tudták elmondani a hitünk igazságait, amit tudom, láttam, emlékszem rá, Bolbelis atya egy-egy szóval rögzített az írásában. Aztán befejeződött a magyar iskola találkozója, az illető elment, mi pedig kispapok azon gondolkoztunk, mit akart ezzel ez a híres ember, aki vállalta, hogy eljött közénk az esztergomi szemináriumba üzenni. Mindenkinek, aki ott volt, nem tudnám elsorolni a neveket, mert sorra jöttek egymás után, mert élvezték a kispapok azt, hogy kérdezés nélkül beszélnek hitükről, szeretetükről, a családjukról, a közösségről és az egyházról. Pilinszkinél például, aki, hát én így emlékszem rá, eléggé magányos ember volt a maga egyszerűségében. Ezt csodáltam, Bolbelis atyával meg is beszéltük, csodáltuk, hogy hogyan lehet az, hogy egy ember, aki költő, aki híres ember, abban ennyi alázat legyen. Pilinszki Jánosban ilyen sok alázat volt, és a Bolbelis atya írását olvasgatván én úgy éreztem, hogy megjelent az ő írásai között ez az alázat a művésznek, a tudósnak, a nagy embernek, az egyszerű Isten szeretete.
Központi szeminárium, esztergomi szeminárium, ez a kettő alma mátered volt a papság során. Kik voltak azok a tanáraitok, vagy prefektus, vagy spirituális, akiktől nagyon sokat kaptatok, főleg Esztergomban, bár mondhatod a központit is.
Hát én azt hiszem, hogy Nyíri professzor úr, akit említ Bolbelis atya írásában, ő nagyon meghatározó volt, dogmatikus volt, és úgy nevelt bennünket, hogy ő odaállt a előadó asztal mögé, és félig csukott szemmel mondta a dogmatikát. Egyetlen mondata nem volt, ami hiába való volt. Tanult tőle, akit mi így hívtunk később, Bolbelis atyát, hogy professzor. Nagyon nagy tehetség volt Budai János a szeminárium rektora, aki Bolbelis atyának is rektora volt. Ő egyszerű falusi gyerekként került be Esztergomba, lett nagypripost, kanonok, minden, ami elképzelhető, és a maga egyszerűségével, szolgálatával vitte, vezette a kispapokat. Hasonlóképpen dékány Vilmos püspök atya, aki aztán később püspökké szenteltek, ő is sokat segített abban, hogy Bolbelis atyával együtt mi papokká legyünk. Hogy a kép az megmaradjon azokban, akik hallgatnak bennünket. Hagy mondja el, hogy Bolbelis atya nem volt nagy beszédű. Sokszor csak jegyzetelt, írt. Mi pedig tudván a tehetségét, semmi más nem tettünk, csak vártuk egy szabát. És akkor mondta, és ennek a mondatnak a kicsengése volt az, ami aztán később az emlékedésekben, a kispapi életünkben visszatért.
Szalóczi Pellbárt, ő volt a spirituális, és Bolberit sokat emlegette őt, mint lelkivezetőjét.
Igen, a lelkivezetőség kérdése, ha már ezt kérdezték tőlem, akkor az a Esztergomi Szemináriumban úgy történt, hogy volt a spirituális atya, most már nevét is tudjuk, Szalóczi Pellbárt.
Franciskánus,
eléggé zárt, hidegnek tűnő ember. A szobája ajtajánál egy táblát őrzött, és a táblán rajta volt a kispapok neve, és aki hozzá akart menni gyóni vagy lelki beszélgetésre, az kihúzott egy kis férnát abból a dobozból vagy labból, és elment gyóni. Én nem hozzájártam jóni, mert sokkal intelligensebb volt a szeminárium annál, hogy megkössék a kispapoknak a szabadságát. Én a László Gábor atyához, aki az énektanár volt.
Nagy regnumi atya.
Regnumi atya. Kabar Sándor atyához, aki ugyan nem volt regnumi atya, de nagyszerűen értett a fiatalokhoz. Ő hozzájuk jártunk. Senki egy szót nem szólt. A Szalóczi Pellbárt atya, amikor találkoztunk, előre köszöntem neki, szeretettel köszöntött. Egyszer hallotta, mintha azt mondta volna, hogy jól csinálod, egyéb.
És akkor még van-e olyan nevelőtök, oktatótok, akit még úgy gondolod, hogy okvetlenül meg kéne említeni?
Nagy János moralista, Dékány Vilmos, aki fundamentalista, tehát az alapvető hittan tanította, és azon kívül nekem nagyon sokat segítettek a szemináriumban dolgozó testvérek, nővérek, atyák és anyák. Csodálatos élmény volt az esztergomi szeminárium Bolberis atyával együtt. Ha elolvassuk a könyvét, akkor döbbenünk rá arra, hogy ennek a könyvnek az alapüzenete az esztergomi szemináriumnak a dicsérete volt, mondván, hogy nagyon szeret bennünket az Isten.
Nővéreket említett, hogy szatmári ingralmas nővérek maradtak ott nálatok, akik szolgáltak és segítettek, hogy legyen étkezés, legyen tiszta ruhátok, a háttert biztosították?
Igen, az szatmári nővérek, akiké a szeminárium volt, mert a nagy szemináriumot szovjet katonai parancsnokságá alakították át, és maradt nekünk a szatmári nővéreknek az iskolája és otthona. Nem szeminárium céljaira épült, nem arra, hogy kispapok készüljenek a hivatásukra, de ahogy Bolberis atya könyve is, aki kezébe veszi és olvassa, nyilat, hogy tanúskodik arról, hogy a szeminárium az a lelkem mélyén van, a szemináriumban vagyunk mi egymásnak segítőtársai, hogy aztán valaki a Bolberis atya filozófiai mélységei segítségével jut el a csúcsra, nem tudjuk. Ő biztos eljutott a csúcsra.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt az egésznek a lényege, és nagyon jó, hogy emlékezhettem. 86 éves vagyok, kellőképpen megkaptam a ráknak a betegségét, ami olyan alattomos, csendes, pusztító. Készülök a örökké valóságra, addig, ameddig az Úristen engedi, addig itt szeretnék lenni a Kövi Szűz Mária plébánián. Ha aztán már nem megy, akkor elmegyek Fehérvárra, a papi otthonba, és készülök az örökké valóságra.
Aki kétszer ment nyugdíjba, ezt el lehet mondani rólad, és...
Nem, aki háromszor ment nyugdíjba, mert először Józsefvárosba mentem nyugdíjba, aztán másodszor a Vörösvári úti plébániáról mentem nyugdíjba, és most, mint nyugdíjas atyaként szolgálok ezen a plébánián.
Nagyon szépen köszönöm. Bajzát Ferenc, nyugalmazott józsefvárosi plébánossal beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a Szentlélek ajándékozó szeretetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, ámen!
Istenünk, Te megszentelted egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveit szívén át a földre. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránkon a lélek jelenlétéről fogunk beszélgetni itt a mi életünkben, hogy mennyire van jelen a mi életünkben a Szentléleknek a hívása, mennyire merünk kérni tőle, és hogy visszatekintünk arra is, hogy Jézus hogyan kért az Istentől. Emlékezzünk vissza, hogy amikor először jöttem iskolába, vagy mentetek le a boltba vásárolni, vagy egyedül mentél el először a barátodhoz, akkor bizonyára ti is éreztétek azt, hogy itt valami nagyon nagy változás történik. Mi volt ez a változás a ti kis életetekben?
Nekem az, hogy kezdünk egy kicsit felnőttebbé nőni.
Érezzük magunkon azt, hogy egyedül is el tudjuk intézni, ami nekem fontos, meg az is nyilvánvaló, hogy a felnőttek pedig egyre több feladattal bíznak meg minket. Ebből az következik, hogy már most egy olyan változás történik, ami valószínű, hogy a te személyiséged is fejlődött, hiszen olyan dolgokat bíznak rátok, mint régen a nagyobbakra bíztak csak. Minden ember szereti maga intézni az ügyeit. Ettől úgy érzi, hogy elismerik őt, tiszteletben tartják a szándékát, elfogadják a döntéseit. Ti mennyire vagytok már önállóak? Ti is így érzitek magatokon ezeket a változásokat az önállóság útján?
Én igen, például abból is, hogy most már nem vagyok annyira félénk, mint óvodában, amikor emlékszem, hogy nem mertem elkérni mindig a hintát, vártam, hogy aki ott épp hintázott, kihintázza magát, és hogy akkor majd ő majd átadja, és apa mindig jött oda, de hát kérd meg nyugodtan, és én meg mindig mondtam, hogy nem, majd kivárom a soromat, szóval igen, szerintem sokkal önállóbb is lettem, meg sokkal bátrabb, és most már egyedül is merek csinálni dolgokat.
Barna?
Én is érzem magamon, hogy önállóbb és bátrabb lettem, és amit tudok, az megcsinálom önállóan, de ha kell, akkor segítséget is kérek.
Kérni olyan, mintha néha úgy érzi az ember, mintha képtelen lennék megoldani egy problémát, és pontosan azért gyengébbnek is érezhetem magam, és sokszor éljük meg ezt kudarcnak, hogy én nem kérek inkább segítséget, végig killódom azt a dolgot, vagy azt a szituációt, de hogy próbálom egyedül megoldani, de ugye ez nem valami nagyon jó érzés, azt elmondhatjuk, és sokszor inkább csak küszködünk, és még akkor sem szólunk senkinek. Különösen akkor van ez így, amikor nem is bízom abban, akitől segítséget kérek, vagy adott esetben az is lehet, hogy magamban sem bízok, hogy én erre képes vagyok. Volt már ilyen a ti kísérletetekben?
Velem régebben ilyen többször is előfordult, hogy valamit nagyon meg akartam csinálni, de igazából nem tudtam, de nem mertem segítséget kérni.
Van olyan, amikor nagyon nehezen kérek segítséget, viszont olyat is tapasztaltam már, hogy egy ilyen iskolai feladattal kapcsolatban kértem volna mástól segítséget, de nem kaptam. Nem tudom, hogy volt már nektek olyan, amikor valakinek nagyon számítottatok volna a segítségére, ő pedig visszautasított benneteket?
Velem volt már ilyen, hogy valami nem ment, de számítottam rá, hogy rendben, akkor kérek segítséget, mert ő tud segíteni, és ért már csalódás azért, mert nem segítettek.
Milyen érzés kérni, Viki? Tudsz te egyáltalán kérni bármit is, bárkitől? Hogy vagy te a kérésekkel?
Idegentől nem mernék őszintén, meg nem tudom, nekem az úgy kicsit kellemetlen, én nehezen is barátkozom, meg ismerkedem, szóval nekem ez így kicsit kellemetlen, viszont olyan emberrel, akit régebb óta ismerek, aki családtag, a barátom, megbízok benne, attól simán kérek.
Én van, amikor nehezen kérek, de amikor tudom, hogy kérnem kell, hogy...
Mert kérni?
Igen, én merek kérni. Minél jobban ismerek valakit, annál bátrabban merek kérni, és nagyobb dolgot.
Mi a jó és mi a rossz benne? Elmondtátok már azt, hogy kitől kértek szívesen, és ki az, akitől soha nem kérnél segítséget. Hogy érzitek, hogy mi a jó abban, hogyha merek segítséget kérni, és hogy van-e benne egyáltalán valami rossz, vagy mi képzeljük ezeket a dolgokat bele csak? Tehát, hogy mi túlozzuk el ennek a kérésnek a jelentőségét.
Szerintem legtöbb esetben kérni nem olyan nagy dolog, mi túlbonyolítjuk, eltúlozzuk, hogy ez mekkora nagy dolog kérni.
Ma már nagyon leszoktunk arról, azokról az igazán hétköznapi dolgokról, hogy az embereket az egymásra utaltság megtanította kérni, meg hogy egymásra odafigyelni, és hogy ezek a egymásra utaltság, amire én gondolok, például emlékszem, hogy az én gyerekkoromban az, hogy a szomszédok voltak ott az utcában, és mivel akkor nem volt még ez ilyen általános dolog, hogy mindig nyitva vannak a boltok, mindig lehet menni bárhová, akár telefonálni is lehet, akár internetezni, tehát nem volt még ilyen felgyorsult a világ, akkor mondjuk otthon anyunak elfogyott a tejföl, és hogy még kellett volna a vasárnapi ebédhez egy kicsi, akkor nem az volt, hogy akkor azt mondod a férjednek, vagy a gyerekednek, hogy menjél el a boltba, és vegyél tejfölt, hanem az volt, hogy menj már át a Rózsika nénihez, vagy a másik szomszédnénihez, és kérdezz már meg tőle, hogy tud-e kölcsön adni egy kis tejfölt. És hogy ez csak egy tejföl volt, de hogy teljesen hétköznapi dolog volt, vagy hogy van-e otthon répája vagy krumplia, de ma már, ha becsengetnél valahova, hogy van-e nekik répája vagy krumplia, azt mondaná, hogy menjél el a boltba, aztán vegyél ott, ha annyira szükséged van rá. Szóval, hogy azért mondom, hogy le is szoktunk róla, meg a világ is leszoktatott minket arról, hogy így egymástól kérjünk dolgokat. És ez valahol szerintem nem minden esetben jó, mert hogy így nem csak egymástól nem kérünk dolgokat, inkább parancsolunk egymásnak, utasítjuk a másikat dolgokra, és hogy ezek a szép emberi szokások, hogy igenis szívből kérek valamit, és akkor utána visszaadom, ezekről is így lemaradunk, és nem válik rutinná. Meg se tanuljuk már kisgyermekkorba, ti nem tapasztaltatok ilyet, a ti gyerekkorotok már nem ilyen, hogy megyünk a szomszédba, ugye?
Hát nekem még ilyen volt.
Neked, Barna?
Nekem is még volt olyan, hogyha átmentünk a szomszédnénihez, megkérdeztük, van-e neki, vagy elmentünk a szomszéd utcában mamához, vagy a testvéréhez, hogy megkérdezzük, hogy kérhetünk-e kölcsön valamit.
De ma már ezt tudod, ha én elmennék Egerbe valakihez becsengetnék, biztos azt mondaná, hogy ugyan már felhúzná így a szemöldökét, hogy te most, hogy ugyan már, hát ne haragudj, hogy ilyenért mersz bekopogni hozzám.
Mi például a mézes kalács formával voltunk így, ezzel az aranyos mézi formával, hogy nagyon sok embert meg kellett kérdezni, mert hogy nagyon szerettünk volna olyan mézes kalács formát, hogy valaki kölcsön adja, csak hát ugye nem volt senkinek, de nyugodtan körbe kérdeztünk, és senki nem volt olyan, hogy menjél innen, nem adok, vagy ilyesmi, hanem mindenki szépen elmondta, hogy hát, nekünk most nincsen.
És találtatok egyébként?
Anya vett a boltba végül, de hát akkor karácsonykor nem lett mézi forma.
Hát nézzük meg, hogy Jézus vajon kérte, és hogy ő hogyan viszonyult a kérésekhez. Jézus nagyon sokszor buzdított minket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Sőt, amikor imádkozni tanította az apostolokat, akkor tulajdonképpen egy kéréslistát adott át nekik. Így szoktuk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, első kérés, szenteltessék meg a te neved. Második kérés.
Jöjjön el az országod.
Harmadik kérés.
Legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Negyedik kérés. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Ötödik kérés.
S bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
Hatodik kérés.
És ne vigy minket kísértésbe.
Hetedik kérés. Hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha így tekintünk a mi atyánk imádságra, akkor nektek melyik kérés tetszik a legjobban, és melyiket szereted a hét közül a leginkább, és hogy melyik az, amit mondjuk nagyon nehezen értesz meg? Hogy vagy te ezekkel a kérésekkel, amelyeket Jézus megfogalmazott?
Én szerintem a hetedik az, hogy ha nem szabadíts meg a gonosztól, mert ez olyan, hogy ne érjen minket rossz, és hogy minden rossztól távol tartson, és az, ami nekem egy kicsit nehezebb, az ötös, hogy bocsáss meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek, mert hát ugye szerintem nagyon nehéz, az, aki mondjuk ellenünk tesz valami rosszat, nagyon nehéz neki megbocsájtani.
Nekem a kedvencem az, hogy szenteltessék meg a neved, és ami a legnehezebb, az nekem a hatodik, hogy és ne vigy minket kísértésben, mert ugye nagyon sokszor kísértésbe kerülünk, hogy bűnöket kövessünk el, és ahhoz akarat kell, lelki erő kell, hogy ne engedjünk a kísértésnek.
Nagyon nehéz felismerni a kísértést, mert hogy így gyerekként nyilván nem tudod igazából elképzelni, hogy ez hogy is történik, mert hogy ez nem olyan nyilvánvaló. Hiszen a kísértő, az ördög mindig ott ragad meg téged, ahol érzi, hogy el tud tántorítani téged az Istenhez vezető útról. Tehát, hogy a gyengeségeidbe, a vágyaidba tud megfogni téged, ott, amire igazán vágysz, és hogyha megtalálja ezeket a pontokat, ahol a leggyengébb vagy, akkor nagyon könnyen el tudsz bukni. És ha elbuksz, akkor nyilván, hogy ő jön ki győztesül, bár tudod, hogy örökre ez nem lehetséges, hiszen Krisztus egyszer és mindenkorra legyőzte kereszt halálával a gonoszt, és akárhogy is buksz el ezeken a kísértésekben, és a bűnök útjára lépsz, mindig van visszaút, mert hogy Krisztus egyszer és mindenkorra meghalt értünk a kereszten, és ugye, hogy tudjuk ezeket a bukásainkat jóvá tenni, arra mi a válasz?
A bűnbánat szentsége.
Így van. A Szent Jónás kegyelmei azok, amelyek helyre teszik a bűn által elromtott Isten kapcsolatainkat. Jézus nagyon közvetlenül beszélgetett az Atyával. Nem félt tőle, neki az imádság feltöltődést jelentett, hogy hogyan volt ez lehetséges, úgy, hogy mindig hogyan szólította meg az Istent.
Atya, én Atyám.
Szerette őt, és tudta, hogy az Isten is nagyon szereti őt. Amikor imádkozott, az olyan volt, mintha az édesapjával vagy a legjobb barátjával beszélte volna meg a dolgait. Ilyenkor kért is Istentől. Ő nem érezte furcsának, cikinek, hogy elmondja, mire lenne szüksége, hiszen tudta, hogy ha valakivel ilyen jó viszonyban vannak, azelőtt semmit nem kell szégyelnie. Jézusnak volt azonban még egy titka.
Tudta jól, hogy az Atya mellett ott van még a Szent Háromság harmadik személye.
Hogy hívják a Szent Háromság harmadik személyét?
Úgy hívják, hogy a Szentlélek.
Egy régi imádságban úgy szólítjuk meg őt, hogy ajándékos jó barát. Azért adták neki ezt a nevet, mert ő adja át az embereknek azokat az isteni ingyenes ajándékokat, segítségeket, amelyekre a leginkább szükségünk van. Szerintetek, mi lehet olyan egyszerű a Szentlélek eljövetelében, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk, hogyha ő elmegy, és a Szentlélek is teljön el hozzánk? Vajon mi lehet az a nagyszerű dolog ebben?
Hogy a Szentlélek lelki erőt ad a kísértéssel való küzdelemben.
És még mire adhat lehetőséget nekünk, hogy itt van velünk a Szentlélek?
Életednek az összes pillanat, minden pillanatában ott van.
Eszedbe jutott-e már, hogy kérjed akár sokszor a Szent Lelket, vagy hosszú időn át is, hogy legyen veled? Mikor érezzük a legjobban, hogy a Szentlélek Istennek itt kell velünk lennie? Mit gondoltok, hogy melyek azok az életnek azok a pillanatai, amikor nagyon fontos, hogy a lélek sugallatait meghalljuk?
A legnagyobb döntéseink és a legnehezebb pillanatunkban nagyon fontos, hogy meghalljuk, hogy mit üzen, hogy döntsünk.
Tehát az életnek a határhelyzetei, azok a pillanatok, amikor valakit elveszítesz, vagy valaki születik éppen a családba, vagy férhez mész, vagy iskolát választasz, középiskolát választasz, vagy az, amikor házastársot választasz, vagy barátot választasz magadnak. Ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amikor a Szentlélek Istennek a segítségét kell kérned. Akkor is kérheted a Szentlélek Isten segítségét, amikor egy nagy megmérettetés előtt állsz, egy verseny előtt, egy megpróbáltatás előtt, egy műtét előtt, egy betegségben vagy, hogy az ő oltalma és az ő segítsége legyen veled, hiszen a Szentlélek Isten meg tudja világosítani az értelmünket, tud jó tanácsot adni, tud mellettünk állni, erőt adni, úgy, ahogy te mondtad, néha a lelki erőre van szükségünk, néha egy bátorító gondolatra van szükségünk, néha egy jó tanácsra, néha a bölcsességre. És aki ezt megadja nekünk, az nem más, mint Isten Szent Lelke, aki körülvesz minket, csak mi vagyunk sokszor olyan balgák, hogy nem vesszük őt észre. Három szó van a házunk ajtaján. Melyik ez a három szó, mit gondoltok?
A kérem, a köszönöm és a bocsánat.
Képzeljétek el, hogy Ferenc pápa 2014-ben a házas életről mondott beszédet, és akkor említette meg ezt a három szót, ami azt mondta, hogy nagyon jó lenne, hogyha minden családban ez a három mondat, ez a három szó örökérvényű lenne, és minden nap használva lenne. Mit is jelent ez a három szó? Most ezt próbáljuk majd meg átgondolni és megbeszélni. A kérem, a kérlek és a légy szíves. Mit jelent valójában, Viki?
Az, hogy mindannyian szorulunk segítségre, ki így, ki úgy, és hogy nem kell szégyelnünk azt, hogy segítséget kérünk. Ettől pedig nem kicsik és nem gyöngék vagyunk, hanem éppen ellenkezőleg bátrak és erősek.
Lehet-e így a kérésekre nemet mondani, vagy szoktál-e nemet mondani, Bai, hogyha hozzád fordul valaki? Még lehet az is, aki nem áll közel hozzád.
Legtöbbször igent mondok rá, mert örülök, ha segíthetek másoknak, és az mind a kettőnknek jó érzés, és hogyha nem olyan jó a kapcsolatunk, csak összekovácsol minket még jobban.
A köszönöm, akár megajándékoznak minket, akár mi ajándékozunk meg másokat, a kulcs szó mindig ez.
A köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy együtt lehetünk, hogy osztozhatunk, hogy bízol bennem, és én is bízhatom benned.
Odafigyelsz rá, hogy mindig megköszönt, ha valami jót kaptál, vagy segítséget kaptál?
Igen, én mindig, amikor segítséget, vagy akár egy kedves gesztus kapok, akkor megköszönöm, és hogyha véletlenül elfelejtek valamit megköszönni, akkor sokszor van olyan, hogy nyomaszt, hogy nem köszöntem meg.
A bocsánat kifejezésről mi jut eszedbe, Viki?
Vannak olyan alkalmak, amikor segíthettünk volna, de nem tettük meg. Vagy esetleg úgy segítettünk, hogy ez nem volt jó, és hogy inkább bajt vagy kárt okoztunk. Ilyenkor újra bátorságra és erőre van szükségünk, hogy kimondjuk azt, hogy bocsánat, ezt elrontottam. De nem félek beismerni, mert bízom benned.
Szoktatok-e bocsánatot kérni?
Igen.
Te, Bai?
Én elég sokszor mondják a szüleim, hogy nem kell mindenért bocsánatot kérni, de én úgy érzem jónak, hogyha bocsánatot kérek a legkisebb dologért is.
Mert így találod meg a békét. Milyen jó, hogy ti ilyenek vagytok, mert nagyon sok felnőtt, viszont nagyon, hogy mondjam, nem szívesen mond bocsánatot, és nem szívesen tudja meg szívből kimondani ezeket a szavakat. Az ajtóra kiért három szó, kérem, bocsánat, köszönöm, arra utal, hogy mi sokszor, mi magunk szorulunk rá arra, hogy mások segítsenek nekünk. Ajándékot szeretnénk kapni tőlük, ami lehet az idejük, a fizikai erejük, a közelségük, a megértésük, bármi, amivel jót tudnak tenni velünk és nekünk. De olykor mi magunk válhatunk ajándékká a másik számára. Szomorú volt, és mi rámosolyogtunk, arra vágyott, hogy valaki meghallgassa, és mi leültünk mellé beszélgetni. Hogyha pedig valami okból nem sikerült ez az ajándékozás, akkor az bizony rossz dolog. Bocsánatot kérünk, vagy éppenséggel mi vagyunk azok, akik megbocsátanak, és itt a csoda, egyszerre átalakul minden, hiszen végső soron már a bocsánat, a megbocsátás is ajándék. Az ember nap mint nap átéli, mennyi jót kap a többi embertől és a többi ember által. Hívőként ehhez még hozzátehetjük, hogy a nagy ajándékozó, az ajándékos jó barát maga a Szentlélek Isten. Tőle tudjuk ellesni annak a furfangját, hogy észrevegyük minden élethelyzetben, ahol kérünk, vagy ahol éppen adnunk kell. Tehát az imádságban kérhetünk Istentől, hiszen ő az atyánk, a legfontosabb ajándék azonban maga a Szentlélek, hiszen minden más ajándékot általa kapunk. Ő meg tud tanítani minket, hogy egész életünkbe ajándékká váljunk, körülöttünk élő emberek számára. Ráadásul a Szentlélek nem csak utat mutat nekünk, de megerősít és támogat is. Ezért a kegyelmeket ingyenes segítő ajándékokként kaptuk tőle. Ezen a héten mindenképpen szánjunk időt arra, hogy odafigyelünk a Szentlélekre, Nem kapkodunk, nem sietünk, és igyekszünk megadni mindenkinek azt a segítséget, amire szüksége van, és én is megpróbálok odafigyelni, hogy mikor van szükségem a segítségre, és hogy merek a Szentlélek Istentől segítséget kérni az életem nehéz pillanataira. Kérjük együtt a Szent Lelket, hogy legyen velünk, vigyázzon ránk, adjon nekünk erőt azért, hogy utána mi jelként és ajándékként tudjunk ragyogni a ránk bízott emberek életében. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gertonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. október 31-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és